Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7 óra után, pontosan 10 perccel már itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma 30-32, holnap 33, úgyhogy gyönyörű időnk lesz egész hétvégén. Illetve nem, vasárnapján van, vagy szombaton van még kicsi hideg front, csak hogy azért ne legyen annyira jó, hétvégén egy picit elromlik az időjárás. De egyébként minden rendben lesz, úgyhogy... Úgyhogy oké, sajnos tegnap is se vitorlás, se csónakot, ladikot, kenut, teknőt, fakutyát nem sikerült szerezem, hogy kísérjek benneteket a vizen, de este meghozták, így most itt horgonyzom a Sió csatornán, a Zsilipeknél, a Lenin atom jégtörőhajóval, holnap a gátőrbe enged, merétek suhanok, és egymásnak fúfúzhatunk, írja nekünk valaki. Ugye lelle az indulás.
Kivéve előző játékosunknak.
Kivéve előző játékosunknak, neki fenyves. A Balaton lellei kikötőből indulunk reggel 7 órakor, jó? Akinek van kedve, jöjjön oda. Aki pedig felszállna, az még megteheti akár Badacsonyban, megteheti akár a végállomásnál, Fonyódon is oda lehet jönni, mert onnan még áthajózunk Lellére, csak hogy visszavigyünk mindenkit, aki eljött velünk, és ott van az út elejétől, de föl lehet szállni akár csak egy megállóra is, ha utána mennétek, vagy hogy legyenek más felszállók, leszállók, tehát hogy nem kell végigülni azért a 4-4,5 vagy akár 5 órát. Egy meleg hajó lehet úgy készülni, hogy egy megállót jöttök. Tehát senkinek nem kötelező maradni, legalább többen fel tudnak szállni. Átmegyünk a másik oldalra is egy kicsit, a Badacsony kikötőbe, és aztán onnan jövünk.
Így van. Ha esetleg onnan jövünk vissza. Nem lesz nyilvánvaló, hogy melyik hajóról van szó, annak a vörösbikás autót kell keresnie. Mert
hát igen, de azért ez elég feltűnő hajó lesz. Ordítani fog róla a zenete, úszni fogsz utána, én meg egy koktéllal az álmában áldogálok, egy napernyős koktéllal valahol hátul napszövegben.
Parafadugó vagyok a Balatonon, rám ne koncentrálj.
Igen. Egy rozéfröccsel állok a kezemben napszövegem, és magammal sállok szóba. Az lesz a két.
És irányítod a hajót.
És irányítom a hajót, illetve beszélek a Tomival, hogy mi lesz a következő kör, amit iszunk. Úgyhogy ez lesz, ugye Well Hello koncert is lesz a hajón.
Exkluzív élő.
És hát hajózgatunk lazán. Az adás is egy picit más lesz, eleve 7-kor kezdünk. Laza lesz, több zene lesz, játékok lesznek, téma kevesebb, tehát az egész holnap azért arra készüljetek, hogy így sok zenével, sok játékkal egy-egy apró, rövidebb bejelentkezés a hajóról, de igazából ez tényleg arról szól, akik ott vannak, azok fogják igazán élvezni.
Ismerkedés, hogy... alulöltözött lányokkal.
Így van. Aztán a párénk szólnak, hogy jó lenne, hogy visszavonulnánk.
Igen, hogyha az ő tatjukra koncentrálnánk.
Így van, nagymerű lányok masszív stírölése, formásfenekű lányok szintén stírölése, és aztán
később, ahogy előre halad az idő, és az elfogadja azt a italmennyiség, úgy a kisebb mellőlányok, a közepesen jó
majd a fiú, aztán
a lyukazokni fiúk.
Igen, és utána
lyukazokni fiúk az ügyvédek, és mindenki, aki még ott lesz velünk a hajón, mert hogy egy ilyen buli hajón többen szoktak látni, hogy aztán történt. Többen szoktak lenni.
És aztán pedig matatás a gépházban.
Igen, olajozzuk a teknőt, matatunk a gépházban. Na, ha már hajózás, akkor nyergeljünk át egy picit a repülésre, mert azért ilyen 2-3 hetente mindig történik valami, gyerekek, a repülés világában. Most több hírt is olvastunk. Egyrészt hogy lehet az, hogy egy 737-es Boeingnek bereped a gép szélvédője? Elől a pilóta fülkében, ez nem lehet a pak, meg nem lehet a hideg, meg nem lehet a meleg. Percek alatt 3000 méter zuhant a repülő, és ezek egy katasztrófa filmszerű jelenetek zajlódhattak le, amikor is hát, kiukadt a gép szélvédője. És de hogy a pilóta fülgében történt, de vagy nem, azt nem tudjuk. Minden esetre óriási zuhanás volt. A másik hír, amit olvastunk, hogy háromból egy pilótának nincs jogosítványa Pakisztánban. Értjük, hogy Pakisztán. Jó, azért ez sok mindent megmagyaráz, ugye, hogy azért ott történnek furcsa dolgok a közlekedésben is, meg egy csomó helyen. De azért azt gondolnád, hogy a légügyi hatóságok talán ott is egy kicsit szigorúbbak. Egészen megdöbbentő a hír.
És hogy ha nincs... azt mondanád, hogy belföldi járaton van ez még, arra is azt mondod, hogy oké. De nem, ők repülnek erre is.
Igen.
Hamis jogosítvánnyal repülnek, nincsenek kiképezve repülésre.
És képzeld, hogy elmész egy pakisztáni piacra, és akkor így bevásárolsz, így a hétvégére, sütögetsz majd ezt, azt, meg amaszt, és veszel még egy jogosítványt is a repülőre.
Ez ugyanaz, mint nálunk az Ecserin is lehetett diplomát kapni.
Persze, jogosítványt is, igen, sokan még használják is ezt.
Na, akkor most miért ne lehetne repülőgép vezetői licenszet kapni?
De ezért ez nagyon sok kérdés felvet, mindjárt megbeszéljük a Gyurival, de hát most onnan mész egy hamis nyelvvizsgával, oké. És akkor tudod, hogy azért nagyjából el kell írni a szolangorul valamit. Na, azért a felszállás azért az nem ugyanaz, hogy oda mész egy hamis pilótaengedélye, beülsz oda bal egyre a pilóta fülkébe, ott van egy egyébként hozzáértő másodpilóta, aki azért úgy néha kérdez dolgokat. És mindenre csak azt mondod, hogy csináld.
Kedves fiatal kolléga, hát itt az idő.
Végszárnyak, rendben. Kommunikáció, minden oké, meteorológia, nem tudom, check, végigmetek ezen a checklisten.
Akkor lássuk, hogy lesz-e belőled valaha a kapitány. Szállj föl!
Azért nem olyan, hogy hamis jogosítványal érted, vagy oksi nélkül egy 12 éves gyerek beül és elvezeti apa autóját. Hát azért ott kommunikálni kell a toronnyal, felszállni, leszállni, ezért ez nem ugyanaz.
És mi van, hogyha a melletted lévő csávónak is hamis
a jogsia? Ő is van, ő is mondja, ne, te vagy a kapitány.
Ne, a hajtóművet, tényleg.
És szeretem első tiszt akarsz lenni, csak akarsz lévalni a kapitány. Hogy megvannak a képességeid. Na, tessék. Nem, te vagy a kapitány egyedül, neked kell felszállni.
Azért a erősebb a között világtalan, nem? Hogy nem is érted. Hogy vannak dolgok, amik azért úgy nem változnak Pakisztánban. Többek között az, nagyon lazán. Hamis pilóta engedéllyel vezetnek.
Aztán kiderül, hogy egyetlen közös pont van köztetek az, hogy mind a ketten ugyanattól az embertől vettétek a jogot.
Igen. De szimulátoron megtanulja? Vagy hogy?
Hát sehogy, hát hamis a papír, akkor...
Hamis a papír, de otthon számítógépen mondjuk vezettél már ilyen izét repülőt, és akkor beülsz.
Na, ugye megkérdezzük, mert ugye itt van velünk Pető Gyuri. Gyuri, hello! Jó reggel! Hello! Hát ezer éve nem beszéltünk. Jó reggelt kívánom!
Hello! Hogy vagytok?
Jó, egész jó, köszönöm.
Látod, hogy mindig van valami hír. Jól, egyébként jól, kezdünk itt tényleg visszaállni. Ti is? Repültök?
Lassan.
Még mindig nem? Földön vagy?
Én 129 napnál tartok.
Kicsit ilyen egyre elhalóbb a hangot, komolyan, mint valami lébőjt kúra végén, így az ember, amikor fölhívja a barátját a hatodik napon, és már érzi, hogy enne valami szilárdat. De hogy úgy...
Viszont eleget?
Még van két nap a lébőjtből. 129 nap, azért az... Na, hát az már... Ott már az elvonási tünetek is elmúlnak, nem? Az már csak egy csendes depresszió.
Hát igen, olyasmi, de már van egy kicsi fény, tehát látom.
Úgyhogy, na, úgyhogy ugye már lemoshattál egy gépet, mi volt, hogy legalább a közeli megkettek.
Igen, én úgy örülök, amikor meglátok egy-egy repülőt, így fölnézek, és még így mindig az, hogy vál, hogy fölkapod a fejed, tudod, hogy így repülünk, de már mintha szaporodnának. Azért az nem kevés. Na, melyik hírrel kezdjük, a kínaival, hogy reped be egy ablak, vagy a pakisztánival, amit egyébként...
Kezdjük a kínaival, mert az gyorsan letudjuk.
Na, 3000 méter zuhan 1-2 perc alatt. Ez a pilóta fülkében lyukat ki, vagy valahol az utastérben, azt tudjuk?
Én úgy tudom, hogy a szélvédő repet meg. Ez ugye ez nem, tehát ez olyan ablakról vagy üvegről beszélünk, ami írtózatosan vastag. Tehát ez nem úgy működik, hogy ez csak kilukad, és lesz rajta egy nagy luk. Ez már csak azért sem tud így működni, mert ugye akkora a nyomáskülönbség a kint meg a bent között, tehát a kabinban, illetve a külső térben, a levegőben, hogy egy nagyobb luk történne, akkor kiszív rajta, tehát hogy nagyon nagy a nyomáskülönbség, ezt csak itt tudom a legegyszerűbben leírni, szóval, hogy ez nem így működik. Berepett, tehát úgy tűnik, hogy elromlott az üvegnek a fűtése, mert hogy minden szélvédő a repülőn fűtve van, pont azért, hogy ne égesedjen le, és a -50-60 fok ne tegyen kárt az ablakban, mert hogy ugye annyi van a utazó magasságon. Úgy tűnik, hogy elromlott ez a fűtés, és megrepett az üveg. Na most, ha megreped az üveg, ez azért nem jelenti azt, hogy rögtön ki kell zuhanni az égből. Tehát ha valóban ezek elkezdtek nagyon durván lefele menni, az csak azért lehet, mert összetolták magukat a pilóták. Tehát, hogy ez a kettő egyébként nincs összefüggésben. Azt kell mondjam, hogy ez majdnem hogy egy ilyen normális dolog, hogy megrepedhet az üveg, mert hogy miért ne repedne meg, és akkor szépen gyorsan az ember elkezdi elhagyni az utazómagasságot, és süllyed lefele, hogy a nyomáskülönbség minél kisebb legyen abban az esetben, hogyha tényleg aztán az ablak később jobban megsérül.
Akkor lehet, hogy túlságosan zuhantak vele, nem? Tehát, hogy tudatos volt az esés, mert fél perc vagy egy perc alatt, nem tudom, 3000 métert estek, csak hogy túltolták,
az egészen,
nem?
Az egészen biztos, hogy a repülő nem kezd el zuhanni azért, mert megreped a szélvédő, tehát itt semmilyen összefüggés nincsen. Valószínűleg kicsit megrémültek a kínai pilóták, és túltolták a dolgot.
Már tudatos volt a süllyedés. Egyébként fönt lehet valamivel találkozni, amit ő bereped. Tehát itt Balázs ugye az előbbi órában mondta, hogy egy arra járó sirály 10 000-en. Vagy valamivel tudsz találkozni, amit ő berepedhet?
Egy pekinokocsa.
Nem, az utazó magasságban az egyedül dolog, amivel találkozhatsz egy másik repülőt.
Igen, de az nem így néz ki, ha kettő
nincs ilyen.
A 3000 méteres esésre ilyenkor kitakarítják alulad a gépeket? Hát a fél perc alatt leteszed az órát és elkezdesz zuhanni, ott mi a garancia arra, hogy 9000 méteren nem jön valami? Tehát hogy olyat esel, hogy idejük sincs azt mondani, hogy onnan mindenkit kitakarítanak. Ez egy ilyenkor, vagy vakrepülés lefele?
Figyelj ide, nagyon jót kérdezel. Én azt gondolom, hogyha ilyen hirtelen dönt a pilóta amellett, hogy 3000 métert elkezd lefele menni, ami egyébként nagyon sok, akkor feltételezem, hogy ott a Szentlélek segít abban, hogy ne legyen nagyobb baj. Tehát, hogy ezt előre erre nem lehet.
Nem lehet eltakarítani olyan onnan a gépeket.
Olyan légirányító, hogy süllyedni fogok, mindjárt kérem, takarítsák el a légszeret.
Sanyikám, te meg nézzél már le.
Ráadásul igen, nem is, a kilátás is viszonylag szűkös. Tehát ilyenkor esni kell lefele. Azért milyen, amikor föntről megérkezik egy gép, ami mondjuk jön 3000 méter. Na jó, de akkor...
Ez esik egyébként, mert érted, közben megy 900 kilométerrel előre, tehát hogy ez sem úgy néz ki, hogy lezuha, mint egy kő, hanem megy 900-zal előre, mondjuk zuhan. Hát de nem zuhan, ez megy lefele. Tehát ez egy repülőnél nincs olyan, hogy zuhan. Mert ha leáll a hajtómű, akkor se zuhan le, hanem siklik. Szóval, hogy ez nyilván ebben van egy ilyen nagyfokú ilyen dramatizálás. Ez nem akkora dráma, de nyilván, ha pilóta hülye, akkor tudja az utasnak nagyon kellemetlenné tenni az élmény.
Igen, pont ezt akarom mondani, hogy azért ülök ott a kis viszkimmel, és azért egy perc alatt zuhanunk egy 3-4 ezer métert, azért én arra kikérek még kettőt gyorsan, és két duplát. Tehát, hogy azért az nem egy egyszerű történet, én úgy annyira utálom ezeket a légörvényeket, hogy azért az nem egy egyszerű.
Miután lejöttél a plafonról?
Ja, igen. Na, nézzük a másikat, amit egyébként te javasoltál nekünk, Gyuri, hogy azért ezzel is foglalkozzunk. Hát ez egészen megdöbbentő. Ez a három pilótából egynek nincs jogosítványa Pakisztánban, hamis pilóta engedéllyel repkednek. És itt a srácok...
De ugye a sztori az úgy derült ki, és ezért szédületes az egész, hogy volt egy légibaleset Pakisztánban múlt hónapban. Ugye a baleset az volt, hogy szállt le egy Airbus 320-as, és... Az első körben csak annyit lehetett tudni, hogy megpróbáltak leszállni, nem sikerült a leszállás, újra felszálltak, majd lezuhantak. Tehát ennyi volt a hírekben. Aztán kiderült, hogy mentek leszállni, a kerekek lent voltak, majd minden elő volt készítve a leszálláshoz. Közben a két pilóta éppen a Covid-ról beszélgettek, hogy mennyire szörnyű, meg hogy mennyire hat az ő családjukra, és olyan jól elbeszélgettek leszállás közben, hogy az első tíz visszahúzta a kerekeket.
Atya Isten! Ha nehogy baj legyen!
Úgy sikerült leszállniuk, hogy kerék nélkül szálltak le, kicsit odaverték a repülőt, de hát volt lélekjelenlétük, úgyhogy felszálltak újra, és mondták, hogy akkor újra megpróbálják. A probléma csak az, hogy a második körnél már leállt mind a két hajtómű, és már sikerült úgy odaverni a leszállás az első körnél, és lezuhantak. Úgyhogy 190, nem tudom hány utasból kettő élte túl, a többi meghalt.
Igen, erre emlékszünk házak közé, ugye láttuk a képeket, hogy beestek valahol.
És akkor ennek az esemény, tehát ez az esemény volt az, ami arra késztette a pakisztáni légügyi hatóságot, hogy egy kicsit jobban átnézi a pilótáknak a szakszolgálati engedély kérdését, és kiderült, hogy a 600 akárhány pakisztáni közforgalmú pilótából több mint 250-nek hamis volt az engedélye.
Oké, de ez nem egy hamis jogsi, hogy azért tudok autót vezetni. Hát ha hamis az engedélyem, hát nem beülök egy pilótafülkébe, neki láthatnám pilótafülkét. Hát egy gombot nem tudsz megnyomni. Tehát azok,
ezek hogy... egyébként pilóták, figyelj, ezek pilóták voltak amúgy, az más kérdés, hogy jogi értelemben nem teljesen. Itt úgy tűnik, hogy egy csomó olyan vizsgára, amire ezeknek a pilótáknak el kellett volna menni, nem tudom, angol nyelvvizsga, ilyen vizsga, olyan vizsga, oda ők elküldtek más. Tehát pénzért fizettek embereknek beülni vizsgákra, mert ők úgy érezték, hogy nem biztos, hogy ezt a vizsgát ők elfogják.
Kihagyták a meteorológiát, a felszállást és az angol nyelvet. A többi megvan.
Igen. A többit tudom.
Arra menj el, Jusuf, azt intézd el. A többit tudom.
Bíztak a banya, mások között elment arra, amire ők nem.
Leosztották egymás között. És most olvasom a cikket, igen, hogy ugye többen külföldre is repülnek. Tehát nem csak az, hogy az országuk fölött ezért szórakoznak.
De ezt nem tudják, hogy külföldön repülnek.
Hanem igen, hogy többen mentek, nemzetközi járatokat is vezettek. Hát azért ez nem egy megnyugtató történet.
Hát ez nem, de egyébként ez nem egy egyedi eset, most ezzel nem szeretnénk ilyen rémületet kelteni.
Hiszen is elvekkel keresztül egy repültél.
Hiszen kell is hiányzik négy vizsgát.
Tehát volt már olyan, hogy török légitársaság Amsterdamban repült, és Amsterdamban az ottani rendőrség szedte le a kapitányt a repülőről, mert valahogy ott a török nemzetbiztonsági hivataltól kaptak értesítést, hogy feltételezhető, hogy egy hát nem igazi pilóta ül a kapitányi székben, és valóban négy csíkkal a csávót feszített, és közben kiderült, hogy soha az életében semmilyen papírja nem volt.
Tök bátor. És én akkor mi a keresztkérdés? Hogy ellenőrzöd?
Igen, tényleg, mi az, az egy kérdés, hogy fölteszel neki, nem tud meg. Te mit kérdeznél? Gyanús a pilóta ott melletted, mondjuk másodpilóta, nem vagy, mert pilóta vagy. Egy kérdés fölteszel, mi az, amire sanctalan válaszolni nekünk laikusoknak? Tudsz bármi? Csak egy olyat kérdez, amiről megvan, hogy fingú nincs. Tehát, hogy effektíve nem tudjuk bármi olyat. De biztos van egy ilyen kérdés. Vagy hogy figyelj, nyomjak meg valamit.
Figyelj, aki bent ül a pilóta fülkében, és feltételezhet, hogy már repült gépet, de úgy repülte, hogy nincs papírja, ő valószínűleg egyébként jó tudással rendelkezik. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál. Csak hát ugye azért itt felvett egy csomó kérdés, hogy hogy lehet eljutni egy pilóta fülkéig akkor, hogyha nem mentél végig azokon a lépcsőfokokon, amit hosszú évek során kell csinálni.
Igen, és de nincs egy ilyen, hogy csűrd alá 20 fokban a nem tudom mi a hátsó szárnyat, és kicsit karcolj be jobbra, és akkor úgy néz rá, hogy mit csináljon? Hát biztos van ilyen, nem? Hogy...
Nekem volt egy olyan szituációm, ahol nekem szóltak előre, hogy egy holland kapitánnyal fogunk együtt repülni. Ugye mind a ketten kapitányok voltunk akkor, és én kérdeztem tőle, mert hogy idősebb volt a pali, kérdeztem tőle, hogy ő szeretne a balülésbe ülni, ugye itt a balülés az a kapitányi ülés, tehát tulajdonképpen felajánlottam, mondta, hogy ő szeretne a kapitányi ülésbe ülni. Megbeszéltük, beültünk a gépbe, kicsit dumáltunk, kérdeztem, hogy mi az ő szakmai múltja, meséljen erről egy picit, de csak ilyen ismerkedés, mondta, hogy neki ezen a repülőgép típuson 3000 repült órája van. Mondottam magam, hogy mondom, úristen, mekkora szaktekintély, összehúzom magamat, szerényen ott el vagyok a jobb ülésben, mint első tisztot alá dolgozom. Kigurultunk a pályához, és láttam, hogy nem talál egy gombot.
Három ezer óra után.
Jó, ide jó.
És próbáltam, tehát ugye ilyenkor az ember próbál egy kicsit visszahúzódkodó lenni, hogy ne akarjon ott ilyen okoskodónak tűnni. Ezért így mondtam, hogy mondom, esetleg ezt a gombot keresed? És akkor mondjuk, igen, ezt kerestem. És akkor végül is felszálltuk, és gyanús volt, mert volt 2-3 olyan húzása, ami teljesen természetellenes volt. Tehát ilyet nem csinál egy ember, aki ismeri azt a repülőgép típust. És aztán leszálltunk, felhívtam az ő főnökét, és megkérdeztem, hogy arra ugye, mert ez a pali, ez tényleg repült ezen a gépen? Azt mondja, egy percet sem, csak szimulátorban.
Jaj, óriási, és bekamuszta 3000 órát, mi?
Szóval, és a vicc az, hogy ez egyébként jogilag még nem is volt gond, mert megvoltak a papírjai, csak azokat a papírokon szimulátoron szerezte, és egy perc valós idejű repülése nem volt. Azért azt nem lehet szakembernek hívni.
De egója volt, mert ő akarta balegyre ülni azonnal. Tehát azért volt, hogy ő menjen a jó helyre, nem?
Igen. Ja, hát figyelj, ilyen mindig van, ezért kell nagyon résen lenni. Ezért is van egyébként többére mindig. Ez az egyik oka, amiért két pilóta van minimum a pilóta fülkében, mert a két pilóta azért egymást folyamatosan figyeli.
Ja, megy a csekk, és a két pilóta van, akkor egy ilyen hierarchikus kérdés, hogy ki ül balra, ki ül jobbra, mint a hollandnál?
Hát vagy ugye, ha egy első tiszt van, és egy kapitány, és jellemzően azért ez szokott a felállás lenni, akkor egyértelműen a kapitány mindig a bal ülésben van, az első tiszt meg a jobb ülésben. De ugye rendesebb légitársaságokban, ahol ez a alá-fölé rendeltség nem olyan fokú, mint mondjuk Ázsiában, az nyilván Európában az első tiszt is jelezheti, hogyha ő valamivel nincs megelégedve, tehát például úgy érzi, hogy a kapitány nem tudom, túl gyorsan gurul a földön, és ez veszélyesnek ítélet, tehát szólhat, ezért van ez, hogy egymást ellenőrizhetik, ha éppen olyan szituáció van. Szóval ez jól működő rendszer elviekben.
És amikor egy presztízsáltak a 4128-4128, akkor cseréljünk helyet, kollega, ez a rangidős.
Igen. Nem úgy, mint Ázsiában, hogy mesélted, hogy őt viszont olyan hierarchikus berendezkedés van, mint minden máshol a kultúrájukban, hogy ott egy első tiszt nem, hát hogy is mondjam, bírálhat felül egy kapitányt.
Még ha nagyobb tudással.
Még ha látja is, hogy hiba van, ugye sokszor beszéltünk erről különböző Ázsiában lezuhant gépek kapcsán, hogy ott nem tud a másodpilóta beleszólni, mert egyszerűen az van, amit ő mond.
Hát ezért is van ott egyébként az átlaghoz képest jóval több repülőesemény, és aztán évekkel később, amikor ezek az ázsiai légitársaságok rájöttek, hogy az életben maradásuknak is része az, hogy biztonságosan működjenek, elkezdtek egyébként nagyon nagy számban alkalmazni európai és amerikai pilótákat, pont azért, hogy megtörjék ezt a fajta kulturális ilyen, hát megkötöttséget, ami ott a pilóta fülkében kialakult az ázsiaiak között. Tehát, hogy ez nem működik, ez a fajta aláfölő rendeltség egy pilóta fülkében, ahol muszáj egyenrangúnak lenni, pont azért, mert egy kapitány is követhet el hibákat. Ugye hát ennek a nagy klasszikus repesemény, a Penemnek a
Kanári-szigetek?
Balesete a Kanári-szigeteken, igen. Ahol a kapitány be volt sózva, mert valami foci meccs volt este a tévében.
Így van, köd volt, nagyon nagy köd volt, és még nem kapták meg a felszállási engedélyt, és azt mondta, hogy nem várunk, megyünk.
Így van, és az első tiszt próbálta jelezni, de szerintem nincs meg a felszállási engedély. Mondta a kapitány, csönd legyen, megyünk! Na most ez az a fajta, egyébként ezt tanítják is, a mai napig ezt tananyag minden pilótának. Tehát, hogy egy kapitánynak muszáj figyelnie arra, hogy az első tiszt mit mond, még akkor is, hogyha hierarchiába alatta van, mert az első tiszt láthat olyat, tapasztalhat olyat. Nekem a karrierem elején, direkt nem adom a légitársaság nevét, volt olyan, hogy süllyedtünk lefele este, Tunéziába, én tudtam, hogy a kapitány már kicsit öreg, nem lát olyan jól, de hát még volt egy év a nyugdíj, és mondtam, Pali bátyám, én úgy gondolom, hogy itt jön a hegy. Azért, dehogy jön a hegy.
Menjál már!
Szerintem ott a hegy elől.
Atya Isten.
Aztán szétnyíltak a felhők, és hát ott volt a hegy.
Ott volt a hegy.
Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy a pilóták egymással is azért legyenek egy ilyen kicsit ilyen ellenőrző módban.
Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó volt megint hallani a hangodat, reméljük nem sokára tudsz repülni. Ezt kívánjuk neked. Jó, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, köszönjük, ciao, ciao, Peti Gyurinak, köszönjük szépen. Azért ez milyen, nem? Jön a hegy.
Igen.
Nem, ne, jön. Ott a penem az egy felszállt, köd volt, és keresztbe átment előtte egy másik, és a két gép összeütközött. 400-500 halott.
583.
Minden idők egyik legsúlyosabb légikatasztrófája. Igen. Jövünk a hírek után pontosan 7:30. 3:48. Lesz pontosan. 3:48 lesz pontosan. Egy perc, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Peti Gyurival beszélgettünk arról, hogy ugye mik zajlanak többek között Pakisztánban meg Ázsiában a repülés terén, mert hogy minden harmadik pilóta engedély az hamis. Felhívtuk Gyurit, erről beszélgettünk, meg ugye a kényszerleszállást hajtott kínai gépről, akinek megrepett a szélvédője. Hát volt egy pák, ugye erről beszélgettünk, igen. Aztán 3000 méter zuhant a gép, tehát nem zuhant, csak hát kicsit a pilóták miattam reagáltak.
Temposan váltottak magasságot.
És írt nekünk Gábor, egy repülőgép oktató, akinek több pakisztáni növendéke is volt, mint oktató, ugye repülőgép
akkor
oktató.
Akkor az ő lelkén száradnak ezek.
És azt mondta, hogy szívesen mesél nekünk igen a tapasztalatról, hogy ez Pakisztánban, Törökországban hogy akarják letudni a 2-3 évig zajló pilóta tanfolyamokat azok a pilóták, akik ezt pár hónap alatt szeretnék a papírt megszerezni. De ez nem egy főző tanfolyam, ez nem egy, ez nem egy alapfokú angol tanfolyam, ez pilóta tanfolyam, amire nem hajlandók rászállni hosszú éveket, igen, hanem szeretnék minél gyorsabban a törökök, a pakisztániak és különböző ázsiai
nem
országban.
Érted, hogy azért 24 hónap, mert nem tudod megtanulni effektíve.
Mert a gyakorlati időt
majd döntsd, de majd ezt én eldöntöm, hogy mennyi idő alatt tanulom meg, érted?
Mert ő egy genius.
És annyi repült órára van szükséged, és annyi tanfolyamod van, nem tudod megcsinálni. És Gábor jelentkezett, hogy szívesen mesélne nekünk még erről. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
Szia.
Hello, sziasztok.
Tele vagy pakisztáni növendékekkel, mint oktató, vagy tele voltál?
Tele voltunk, de nyilván nem csak pakisztániakkal, hanem a keleti országokból jövő népekkel. Tehát sajnos ugye ezt keletre, hogyha nézünk, akkor ez nem egy idegen dolog, hogy valaki szeretne pilóta jogosítványt szerezni. Hogyha megnézzük azt, hogy ők hogyan élik a mindennapjaikat, látják a csillogást, látják azt, hogy a pilóták jól keresnek, ugye, és egy jó életkörülmények között élnek, hát nekik ez egy kiugrási lehetőség.
Hogy elvégezzék. De a kiugrás az, hogy valamikor pilóta leszek. De miért akarják a 24 hónapos tanfolyamot 6 hónap alatt befejezni? Meg hogy lógják el a vizsgákat? Vagy te mit tapasztaltál?
Így van, hát ugye sajnos most jelenleg ugye a vírus előtti szituációról tudok elsősorban nyilatkozni, amikor pilóta hiányról beszélhetünk. Ugye a légitársaságok és a légifuvarozó cégek azok pilóta hiánnyal szenvedtek. Ez azt jelentette, hogy ők meghirdettek üres pozíciókat, és természetesen ugye ezekre az üres pozíciókra pályáztak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy ez nekik egy kiugrási jó kereseti lehetőség, de ugye ezek nem tudhatták, hogy még 2-3 év múlva nyitva vannak-e, úgyhogy ezért szerették volna minél hamarabb letudni, hogy bejuthassanak.
És akkor ilyenkor oda megy hozzád a pakisztáni tanuló, és azt mondja, hogy a Gábor, akkor itt van egy kicsi készpénz, lehet-e rövidebb a tanfolyam?
Vagy más küld be a vizsgán? Vagy nem megy el vizsgázni? Hogy van ez?
Így van, ez egy ilyen nagyon érdekes és nagyon jó kihívásokkal teli szakma most pilóta oktatónak lenni, amikor keleti népekkel foglalkozunk, mert természetes, tehát van olyan, hogy nekem kollégámmal megtörtént, hogy utána dobták a pénzt, tehát hogy egy köpet pénzt utána dobott, hogy akkor légy gyorsan, engedj el repülni. Volt olyan pilóta növendék, aki beszállt a repülőgépbe, hogy akkor ő most elindítja, elmegy repülni, mert ő abszolút készen van rá, és vannak olyan növendékek is, akik már egyenruhában érkeznek, ugye itt volt
De amikor kezdi, vagy amikor mondjuk két repült óra után a harmadikra megérkezik már egyenruhában?
Már a nulladikra, tehát a mínusz egyedik napon megérkezik a
képviselő. Ez tetszik.
Pakpáncsap kapitány!
És beül bal egyre azonnal, vagy nagyon hol? Jó. Hát nagyon szeretem őket.
Hát abszolút, és oda jönnek a hangárhoz, ugye mi ott állunk, ugye így pilóták, és akkor megérkezik a négy csíkba, és hát természetesen mi is egyből aptákba vágjuk magunkat, és tisztelgünk a kapitány úr előtt.
Óriási! És kiderül, hogy egy alapfokú angol nyelvtanfolyamon, és most repüli az első óráját. De mondjuk a hangod alapján te is gyorsítottba végezted a repülőgép oktatóit. Hány éves vagy? 18-20? Tehát, hogy te neked is egy pakisztáni papírod van? Mert nagyon fiatalnak tűnsz.
Igen, igen, abszolút. Én abszolút szerencsésnek mondható vagyok, én 30 éves múltam éppen, és én 14 évesen kezdtem vitorlázó repülni, és utána próbáltam a ranglétrán küzdeni magam.
És nem mellesleg pakisztáni magyar állampolgár.
Igen, 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 és a kapitányi zekéden 6 csík van.
Figyelj, akkor mondjuk ezt a 2 évet, ezt a 24 hónapot ők meg akarják csinálni 6-8 hónap alatt, vagy kihagynak vizsgát, vagy erőltetik, hogy gyorsabban vizsgázhatnak, vagy más embert küldenek be, vagy egyszer átlép folyamatokat? Vagy hogy próbálnak siettetni?
Igen, hát általában egyébként vannak köztük is természetesen becsületes emberek is, nagyon-nagyon jó pilóták, akikre büszkék is vagyunk. Általában azt szokott egyébként előfordulni, hogy egy-két ember megcsinálja teljesen becsületesen a képzést, majd utána ő példát állítva a többiek elé, ugye nyilván elmeséli a tapasztalatait, hogy ez neki mennyire könnyen vagy nehezen ment, és akkor ezen felbuzdulva a többiek próbálnak esetleg hasonló papírokat szerezni, ugye már olyannal is találkoztunk, hogy hoztak olyan papírt, ami nem volt eredeti, mert tényleg bemutatta egy vizsgajegyzőkönyvet, amit akár mi állítottunk ki, de tök más embernek a nevére, és aztán láttuk természetesen rajta az oklevélen, hogy ez egy hamis oklevél.
Képzeld el, csak egyszer repüljél egy ilyennel. Igen. Tudod, aki mondjuk kihagyta a leszállást, vagy a meteorológiát, vagy az angolt, nem tudom.
Azt neked... nem szeretnék senkit megijeszteni, de azért nem ez a jellemző, tehát természetesen a repülés az abszolút egy biztonságos közlekedési mód. És
csak
azok
nem pakisztán.
Akik légtársaknál repülnek, azért képzettek, és nagyon-nagyon sok lépcsőn kell keresztül menni. Tehát esetleg az is, aki mondjuk kiderül, hogy 747-es Boeingra nincsen esetleg papírja, még az is annyi mindenen kell, hogy keresztül menjen, hogy amit a kollégám is mondott, hogy természetesen valószínűleg tudja, hogy miről van szó a pilóta fülkében, de valószínűleg egy-két vizsgálja a végéről hiány.
Azt jelenteni kell a technek, ha valaki csak a felszállás érdekel, de a leszállás nem? Azért azt tudjuk, hogy 2001 óta azért ez egy fontos információ, hogy ott se tanulták meg a fiúk nagyon a leszállás, vagy nem érdekelt őket legalábbis. És azt aztán egy oktatót mondta is, hogy neki ez fura volt, hogy a szimulátoron se kellett a srácoknak, nem kell hagyja, csak a felszállás meg a levegőben tartás. Ha valaki egy ilyet kérdez, akkor azért úgy összevonod a szemöldököt. Hogy azért vegyük át, fussuk át azért, igen, nem? Hogy hol a kerék, hogy szállunk be.
A tanfolyam felénél jön a sógorom, ő majd a leszállás tanul.
Természetesen a hatóságokkal szorosan együttműködünk, hála Istennek nem volt erre példa, és szerintem nem is nagyon lesz. Hát nyilván, akik azért Európába utaznak, nagyon sok mindenen kell keresztül essenek ahhoz, hogy végül nálunk landoljanak, hogy ők elkezdik magát a képzést. És én azt is mondhatom egyébként jó szívvel, hogy azok a növendékek, akiket mi kiképeztünk, ők nem csak a felszállást, nem csak a leszállást, hanem magát a szakmát is eléggé jól értik, nagyon sokan repülnek aktívan a légitársaságnál jelenleg és érvényes papírokkal.
Ki voltam a gyerekkel valamelyik nap hol voltam? A budakeszi reptéren. Sétáltunk, fociztunk, hol, hanem egy reptéren.
Hát persze, teljesen. Ilyen felszállógépek között.
Csak sétáltunk, de nem mentünk be magára a leszállópályára, csak ott mi szeretünk ott sétálni, meg ismerjük ott a reptérnek a vezetőt, és meglepett az óraszám, ami alapján egy ilyen kisebb, mi ez a kis fehér kis szárny, Cessna, hogy valamilyen 20 vagy 30 óra után már arra szakszolgálatid lehet, tehát hogy tudsz repülni. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen 100 órás, 2 éves tanfolyam, és ott mondta egy pilóta, hogy ne viccelj, nem, ezeket de. A kisebb gépeket, ezek egészen pici.
De neked 10 bazsikám.
Neked 10 és 5 kilós ebbe. Nem, tök helyes volt, és mondta, ilyen 10-15 óra után azt hiszem, hogy ezekkel már úgy egyedül repülhetsz, mert úgy megfogant bennem, hogy mi lenne. Aztán rájöttem, hogy annyira utálok repülni, hogy nem.
Magad
kedvére de hogy ez így van, Gábor, hogy ezekre a kisgépekre, akik 15 óra után már ezekre az egészen kicsikre tudsz repülni, vagy engedélyt
szerezni. Igen, igen. Nagyon-nagyon sokféle légijármű létezik, mint ahogy nagyon sokféle autó is, vagy gépjármű. Természetesen ugye a repülés azért az egy speciális helyzet, mert ugye a levegőben ott nem tudsz megállni, letekerni az ablakot és segítséget kérni. Úgyhogy igen, tehát vannak olyan repülőgépek, ahol már 30-35 órát bizonyos jogosultsági szinttel lehet vezetni. Ugye itt a jogosultsági szintekről beszélünk, hogy azzal a szakszolgálati engedélyet nem itt tudsz végrehajtani. Ugye nagyjából egy olyan 30 órás képzéssel te azt tudod csinálni, hogy felszállsz a repülő térről, és csinálsz pár kört, a családoddal leszálltok. Aztán 45 órás képzéssel már esetleg külföldre is el tudsz menni, illetve akár egy ilyen 100-200 órás képzéssel megkereskedelmi pilóta tudsz lenni, akár légitaxizni tudsz, vagy fel tudsz ülni egy nagyobb repülőgépre.
Azért ez menő, mint amikor Leonardo DiCaprio a Wall Street farkasába a saját kertjébe száll le. Úgy érzi, hogy ő hazaér biztonságban, de a helikopter kicsit odavett. De azért az milyen jó, hogy 30 óra után már, hogy kimész, van egy kis repcsit, vagy bérelsz picit repülsz egy órát, hogy valakinek ez a hobbija, hogy már nem 100 milliós hobbiról van szó, hanem hogy
elérhető gyakorlatilag.
Elérhető, nem mindenki mindenkinek, de hogy szeretsz repülni, van egy gép, kibérled, repülsz egy órát, és meg megteszed.
De hallod, a kereskedelmi pilótaság sem elérhetetlen, csak a pakisztáni pilóták érintett törékeny nem kérnek.
Gábor, figyelj, van még egy nagyon fontos kérdés, hogy a repülőiskolában a magyar kultúrát, a magyar zenét átadjátok-e a pakisztáni diákoknak?
Értitek, ugye?
Igen, mert akkor értjük Mága Zoltán 1 millió rajongóját, hogy esetleg... Tehát,
hogy a pakisztáni tanulók hazavitték, érted? A hírét, hogy itt micsoda jó muzsika van.
Hallották a Mágát, hazamentek, és a Mágának megnőtt az oldal. Ez Gábor nem biztos, hogy ugye 100 000-ről ugye 1 millióra ment fel a Facebook követés a Mága Zoli hegedűművésznek, és kiderült, hogy 800 000 pakisztáni.
A tanfolyamokat nem szeretik annyira, viszont a Mágának a muzsikáját, azt nagyon.
Ők abszolút beleépülnek itt egyébként itt a kultúrába, tehát nyilván itt van a szállásuk, itt életvitelszerűen élnek, tehát azért kikerülhetetlen.
Neked mi a legmagasabb képzésed? Tehát mind repülhetsz, vagy te milyen oktató vagy? Mert ugye itt is a szakszolgálatik lépkednek fölfelé. Te hol tartasz így lazán 30 évesen?
Így van, én jelenleg ott tartok, hogy néhány évvel ezelőtt engem fölvettek az egyik magyar légitársasághoz, mint első tisztet, aztán kisebb egészségügyi probléma miatt ezt nem tudtam elkezdeni, de most vak jelenleg vagy. Én
vak vagyok. Ez nem ment át a vizernél. De hittek bennem, látják a papírjamat, ez még ott sem ment át.
Viszont jelenleg én, igen, ha így lehet mondani, én nem nagyon szeretem egyébként ezt hiába tenni, mert számomra egy hobbipilóta oktató az ugyanannyit ér, mint egy kereskedelmi oktató, csak nyilván más skilleket kell, hogy oktasson, más tudásra kell, hogy szert tegyen. Én jelenleg most én kereskedelmi pilótákat képzek integrált képzés keretein belül, és minden papírom erre irányul, tehát hogy én olyan pilótákat képzek, akik a más nap meg már beülnek egy légitársasági környezetbe, és rendes nagy gépet vezetnek.
De azért ez menő, hogy 30 évesen akár már, ha most az egészség egy nyilván engedné, vagy az rendőrén, nem tudom, meg ez nem is tartozik ránk, akkor te már ülhetnél azért nagy utasszállító, mint másodtiszt, vagy mint másodpilóta. Hát azért ilyen fiatalon azért ez egy nagyon, nagyon szép karrier. Gábor, köszi, hogy csörögtél, tök érdekeseket mondtál, úgyhogy vigyázz magadra. Jó repülés nektek. Köszönjük szépen.
Köszönjük
szépen Magyari Gábornak. Ciao, hello. Mert ez 30 évesen, nem?
Nagyon szép.
Amire úgy büszke vagy szülőként, hogy milyen karriert futott be a gyerek. Önerejéből tanulva, egy csomó pénzt rááldozva, ezt megkeresve, ezt beleforgatva. Hát azért ezek súlyos pénzek, mire idáig eljutsz. Nyilván minden pillanatában azon gondolkozott, hogy hogyan teremtse ezt meg 30 évesen, nem oktatóként. Tehát azért ez nagyon csinálod. Szép.
És most már megpróbálja átadni a tudását, hát már akinek sikerül.
Oda jön egy 30 éves srác, igen. Elkezdeni repülni, és 50 évesen egy 30 éves srác elmondja, hogy ne. Azt a gombot hagyjuk utoljára, ugye? Az milyen menő? Mi van a Kukival? Ő is nagy pilóta volt, meg repült, meg...
Most
hát,
csak
mi van ez? Miért nem megy el repülni? A ja, gyerek, gondolom, család nem akarja, ott két gyerek van már,
vagy
azt
a vetvizsga. Még ez
a vetvizsga. Szerintem többet van a Krasznainál, mint a repülési magasság.
Na. Három perc, pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után.